Ezért testvérek, ma a Mózes első könyvének a 15. részét fogjuk igeként felolvasni. Ezek után, az események után így szólt az Úr Abrámhoz várpamásban. Ne félj, Abrám, én vagyok a pajzsod, jutalmad igen bőséges. De Abrám ezt mondta, ó, Uram, Uram, mit adhatsz nekem, hiszen gyermektelen vagyok, és házamat a damaszkuszi Eliézer örökli. Nem adtál nekem utódot, mondta Abrám, ezért a házamnál született szolga lesz az örököse. Ekkor így szólt hozzá az Úr, nem ő lesz az örökösöd, hanem az lesz az örökösöd, aki tőled fog származni. Azután kivezette az Úr, és azt mondta, tekints fel az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni. Azt mondta neki, ennyi utódot lesz. Abrám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta előtt. Azután ezt mondta neki, én az Úr vagyok, aki kihoztalak Úr Kazdinból, és neked adom ezt a földet örökségül. Abrám ezt mondta, ó, Uram, Uram, miből tudom meg, hogy én öröklöm azt? Ezt mondta neki, hozd nekem egy 3 éves üszőt, egy 3 éves kecskét, és egy 3 éves kost, egy gerlicét és egy galambot. Elhozta neki mindezeket, azután ketté hasította őket, és mindegyiknek az egyik felét a másik felével szemben helyezte el, de a madarakat nem hasította ketté. Ekkor ragadozó madarak szálltak a húsdarabokra, de Abrám elhesegette őket. Naplementekor az történt, hogy mély álomba merült Abrám, és rémítő nagy sötétség borult rá. Ekkor az Úr azt mondta Abrámnak, tudd meg, hogy a te utódaid jövevények lesznek egy olyan országban, amely nem az övék. Rabszolgákká teszik, és nyomorgatják őket 400 évig. De ítéletet tartok azon a népen is, amelyet szolgálnak, és azután nagy vagyonnal jönnek ki. Te pedig békességgel térsz őseidhez, és késő vénségedben temetnek el. Csak a 4. nemzedék tér vissza ide, mert az emóriak gonoszsága még nem tört be. Amikor lement a nap, és korom sötét lett, hirtelen füstölgő kemence és tüzes fákra ment át ezek között a húsdarabok között. Ezen a napon kötött az Úr szövetséget Abrámmal, és azt mondta, ha te utódaidnak adom ezt a földet Egyiptom folyójától a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig, a kénieket, kenizzieket és kadmóniakat, a hettitákat, perizzieket és refáiakat, az emóriakat és a kánaániakat, a girgásiakat és a jebusziakat. Imádkozzon.
Mikor volt utoljára lehetőséged aláírni egy szerződést? Hát általában, amikor van egy szerződést, amit mi aláírjunk, valahogyan így néz ki. Abban az értelemben, hogy van két aláíró, mindig két fél, aki részt vesz a szerződésben, mindig fontos, hogy legyen egy bejegyző, pecsét rajta, ilyesmit, és akkor ez hivatalos szerződés, ami mindig két fél vállalnak valamit. Vannak sokfajta ilyen szerződést, amit az ember kört, amikor gondoljunk a házasságról, akkor ott a anyakönyvvezető előtt mindig két fél aláír a szerződést, lényegében mindig két fél egy házasságban vállal valamit, és én azt mondom, hogy akkor marad életben az a házasság, ameddig mindig két fél betartja az ő része. Sajnálom, azt látjunk, hogy a házasságban túl gyakran van az, hogy valaki nem tartja be a szerződést. Régebben, ha visszamenjünk egy idővel, sokszor nem feltétlenül írásban történt egy szerződés, volt két ember, és fogtak egy más kezét. És azt mondom, hogy ezt fogok csinálni, a másik azt mondta, hogy az, és ez egy szerződés volt. És az ember szava hiteles volt. A felolvasott igében látjunk, hogy abban az időben, amikor Abraham élt, hogyan történt egy ilyen szerződéskötés. Én azt mondom, hogy egy kicsit furcsa egy mai embernek, amikor olvasunk ezt a részt, és látjunk azt, hogy volt három olyan állatot, amit kettőbe vágtak, és letettek a földre. Én azt mondom, hogy egy 21. századi ember azt mondja, hogy ez se nagyon tetszik nekünk, hogy hogyan? Minek csinál? Ez piszkos. Nem akarunk foglalkozni ilyesmivel. De mégis ez volt a szokás abban az időben, amikor két ember kötöttek egy szerződést, egy szövetséget egymással. Hogy oda tették az állatok két része, és utána mindkét ember, aki kötötte a szerződést, a kettő között sétáltak. És ebben hiteles lett egy szövetség, ami két ember kötött egymással. A felolvasott történetben látjuk, hogy valami más történt ebben a helyzetben, mint általában. Mert itt azt látjuk, hogy Abraham előkészítette mindent, de utána azt látjuk, hogy két ember nem sétált a kettő között. Hanem látjuk, hogy mielőtt Abraham készítette mindent, akkor ő aludt. És látjuk azt, hogy Isten okozta ezt, Isten okozta azt, hogy az Abraham aludt, és utána Isten egyedül tűzképpel ő átment. Amit látjuk ez egy egyoldalú szerződés. Ez egy olyan szerződés, ami Isten mondta, hogy ő vállal valamit. Ő fog tenni valamit. És úgy mondom, hogy ez a szövetség egy olyan, ami feltételek nyakor. Isten betartja ezt a szerződést. Én azt mondom, hogy vannak olyan szerződések, amit Isten kört velünk, amire vannak feltételek. De amiről beszéljünk itt, Isten megígért valamit Abrahamnak, és ő azt mondta, hogy ő ezt fog csinálni. Ma délelőtt ebből az ige szakaszból az a kívánságom, hogy látjunk egy pár igazságot. Ami látjunk, hogy mi az, ami igaz Isten. És újból látom azt, hogy milyen fontos, hogy legyen egy helyes képünk Istenről. És itt a 15. részben, az első versben látjunk az első igazságot. Ezek után, az események után így szólt az Úr Abrahamhoz, látomásban. Ne fél, Abram, én vagyok a pást. Jutalmad igen bőséges. Ha visszamenjünk a 14. fejezetbe, látjunk, hogy akkor Abraham ment azok a királyok után, aki elvitte az ő unoka őrcsét látva. Látjuk, hogy ő szembe állt egy harcban velük, és én azt mondom, hogy bármikor, amikor az ember megy egy harcba, akkor is, ha van több erője, mindig van egy kis félelem az emberben. Mindig fönt áll az a veszély, amikor az ember bemegy egy harcba, hogy bolyba fog kerülni. Mindig van egy veszély egy harcban, hogy az egyik vagy a másik fél, vagy mindkettőt fog szenvedni valami sérülést. Vagy az egyik, vagy a másik, vagy az egyik táborból, a másik táborból lesz olyan, akik meghalnak. Szóval én azt mondom, hogy amikor az Abraham ment segíteni az őnek örtét, én miért nem mondani, hogy volt-e egy kis félelem benne? Én azt mondom, hogyha nem lenne egy félelem benne, akkor az is furcsa lenne. Ő bement egy harcba, egy veszélyes helyzetbe. És ő abban a helyzetben látjunk, és tudjuk azt, hogy ő sikerrel kiért. De mégis, ahogyan kezdjünk ezt a fejezet, látjunk, hogy Isten mit mond neki. És Isten azt mondja, hogy én vagyok a pásztor. És én azt mondom, hogy nem csak itt olvasunk ezt az igében, hanem ha mi menjünk az Ószövetségben, nagyon sokszor látjunk azt, hogy Isten ezt mond saját magáról. A Samuel második könyvében a 22. rész, a 3. vers a következőt olvasunk. Istenem, kürsziklám, nála keresem oltalmat. Pázsom, hatalmas, szabadítom, a félegvár. Itt látjuk azt a kifejezést, hogy milyen az Isten. És fontos, hogy mi látjunk a mi életünkben ugyanezt. Hogy Isten olyan, mint egy pázs a mi életünkben. Ő az, aki véd minket támogatásoktól. Látnunk kell azt, hogy amikor van bizonytalanság a mi életünkben, amikor vannak olyan helyzetek, amikor mi féljünk valaki vagy valamitől, akkor azt kell látni, hogy milyen a mi Istenünk. A 84. Zsoltárban, az utolsó versben megint olvasunk, vagy az utolsó előtti versben, a 12. vers. Itt. Mert nap és pázs az Úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nem vonja meg javait az Úr. Azoktól, akik fedhetetlenül élnek. Akkor itt van egy olyan dolog, amit Isten megígér nekünk. Itt van egy olyan, amiben van egy feltétel. Isten azt mondja, hogy ő egy pázs lesz a te életedben, de utána van az a feltétel, azok, akik fedhetetlenül élnek. Szóval lényegében Isten azt mondja, az az ember, aki törekszik, aki igyekezik velem járni, ő ott lesz velünk, és ő fog védeni minket. Fontos, hogy mi látjunk azt, és megértjünk, hogy milyen a mi Istenünk. De ha folytatjunk ebben az ige szakaszban, tudunk beszélni arról, hogy Isten hűséges. Amikor Isten megígér valamit, ő betartja azt, amit ő megígér. És esetleg valaki azt mondja, hogy jó lenne, ha így lenne. De én azt gondoltam, hogy Isten azt megígérte nekem, hogy mint keresztény ember bőséges lesz az én életem, jó lesz az én életem, és úgy tűnik nekem, hogy az utolsó hetekben, az utolsó hónapokban csak sorozatban jönnek a problémák. Akkor valóban Isten hőséges? Mit mond Isten itt Ábrahámnak? Ő azt mondja, hogy én adom neked ezt a földet. Akkor de jó, ez egy nagyon jó föld. De utána a következő mondatban azt mondja, hogy de először fogságba fogtok menni 400 évig. És akkor azt mondja, hogy várjál egy kicsit. De megígérte valamit, de az én életemben nem is fogok látni azt. És valahogyan én azt látom, hogy mi sokszor így vagyunk Istennél. Mi halljunk az első mondat, mi halljunk azt, hogy ő fog adni valamit, és utána mérges vagyunk Istennél, mert nem azonnal kapjuk. De a probléma az, hogy nem olvasunk tovább az igében, és nem látjuk azt, hogy vannak olyan feltételek, vagy vannak olyan helyzetek, amikor türelem kell, mielőtt tudunk kapni azt, amit Isten megígér. van olyan irányzat, némelyik keresztény közösségben, majdnem nehezen nevezem ezt keresztény közösség, de az a gondolat, amit ők képviselnek, az, hogy kell mondani az, ami kell, és utána kell követelni azt Istentől. Kinevezni és követelni. És ők azt mondja, hogy ha azt csinálsz, akkor Isten adja. Én nem látom ezt az új szövetségben, se az ószövetségben. Én azt látom, hogy Isten igenis megígér bizonyos dolgokat. És amit Isten megígér, ő a megfelelő időben ő fog adni azt, amit ígér. Fontos, hogy mi tudunk türelmes lenni. És megérteni azt, hogy Isten nem késik. Isten tudja, hogy ő mikor fog csinálni valamit. A probléma inkább az, hogy mi túl gyakran türelmetlen vagyunk. És mi túl gyakran mi követeljünk azt, hogy ő azonnal adja azt, amit mi kívánjuk. Fontos, hogy mi jól tanulmányozunk az igét. És látjuk, hogy mi az, amit valóban Isten megígér. És én azt mondom, hogy óvatos kell lennünk, mert vannak olyan dolgok, amit Isten megígér, de az egy szűk ígéret, amit Isten ígér egy embernek. Isten azt ígérte Abrahamnak, hogy az ő utódjai olyan lesznek, mint a csillagok az égben. Isten nem adta azt az ígéret egy olyan házaspárnak, akik hónapon, esetleg évenként keresztül próbálnak, és Isten nem adja a gyereket. Isten nem ad azt az ígéret minden házaspárnak, hogy biztos lesz gyereket. És én azt mondom, az hiba lenne, ha valaki kihúzna ezt az ígét itt. A textusból is azt mondja, hogy Isten fog adni nekem annyi utód, mint az összes csillag az égben. Az valamit, amit Isten konkrétan ígért Abrahamnak. És ő nem ígérte ezt neked és nekem. És azt kell látni, hogy vannak sok olyan ígéret a Bibliában, ami szól egy személynek, egy népnek, és nem szól nekünk. És mi nem tudunk várni azt, hogy Isten betartja azt az ígéret a mi életünk. Ugyanakkor én azt mondom, hogy van nagyon sok, amit én nevezem általános ígéret, amit Isten ígér neked és nekem. És amikor mi olvasunk az igét, én azt mondom, hogy néha jó lenne egy füzetre vagy egy papírra leírni azokat a dolgokat. Azok az általános ígéretek, hogy mi az, amit Isten ígér. És akkor, amikor bekerülünk egy nehezebb helyzetbe, akkor tudunk visszanézni azok az igékre, amit mi kihirdetettünk. És látjunk azt, hogy Isten mit ígért nekünk. Isten sohasem ígérte valakinek, hogy nem leszel beteg. De Isten azt megígérte mindenkinek, hogy ő veled leszel. Veled lesz. So, a betegség az fog jönni. Azt tudok garantálni mindenkinek, hogy előbb-utóbb az lesz az életedben. De a kérdés nem az, hogy leszel beteg vagy nem, de az, hogy hol van Isten ilyenkor. És azt kell látni, hogy amikor vannak a nehézségek, Isten megígéri az, hogy ő veled lesz. Fontos, hogy mi így látjunk, hogy milyen hűséges Isten. A vázlaton a harmadik pont, amit látjunk ott, az, hogy Isten igaznak fogad el minket. Itt a hatodik versben, én azt mondom, hogy esetleg az egyik legfontosabb ige az Ószövetségben. A 15. rész a hatodik vers. Abram hit az Úrnak, aki ezt igaznak fogadta el. Két héttel ezelőtt a kereszt kérdés sorozatban felmerült az a kérdés, hogy mi van azok az emberekkel, akik sohasem hallnak az evangéliumot? Mi van azok az emberekkel, akik olyan helyen laknak, egy olyan őserdőben laknak, ahol nincs misionárius, ahol nincs lehetőségük hallani Jézusról. És amikor beszélgettünk erről a kérdésről, az első gondolat, amivel foglalkoztunk, az volt, hogy az Ószövetségben hogyan tértek meg embereket. Ki volt az az ember az Ószövetségben, aki Újszövetség értelemben tudunk nevezni keresztény? Ki az, aki hívő ember az Ószövetségben? És néha, ha fölteszünk ezt a kérdést, valakinek azt a választ kapunk, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy az Ószövetségben az az ember, aki tartotta a 10 parancsolat, az az ember, aki az Istené volt. De akkor van két probléma mazal. Az első probléma, akkor mi van Abrahammal, mert ő élt a 10 parancsolat előtt, akkor ő nem tudta betartani a 10 parancsolat, mert meg nem létezett. És a másik probléma az, én eddig nem találtam senkit, aki tudta betartani a 10 parancsolat. Ha mi azt mondjuk, hogy a 10 parancsolat által üdvözül az ember, akkor én azt mondom, hogy sajnálom, a Biblia nem tanítja ezt. A Biblia pont az ellenkezőt tanít. A Biblia azt mondja, hogy senki nem üdvözülhet a jó cselekedet által. Én azt mondom, hogy a 10 parancsolat olyan, mint egy vérnyomás mérő, akinek van magas vérnyomása, én azt mondom, hogy nagyon gyakran van az, hogy az ember nem veszi észre. Nem tudja azt, hogy magas az ő vérnyomása. De használ egy vérnyomás mérő, és amikor használja azt, akkor látja azt, hogy az ő vérnyomása 160 száz fölött. És azt mondja, hú, magas a vérnyomásom, akkor tenni kell valamit. És az ember mit tesz? Fog egy vérnyomás mérő, és teszi a másik karára, és megnézi a vérnyomást. Most már 165, 105 fölött, mert az ember már ideges, amikor látja, hogy magas a vérnyomásom. És akkor azt mondja, hú, az nem működött, akkor hol van egy másik vérnyomás mérő? És akkor azt használom, és akkor megnézem a vérnyomást. Én azt mondom, hogy az, hogy az ember tízszer megnézi a másik vérnyomás mérőről, attól nem fog gyógyulni. A vérnyomás mérő nem tud meggyógyítani senkit. A vérnyomás mérő van egy szerepe. Mutatja, hogy van probléma, vagy nincs. Ilyen a 10 parancsolat. A 10 parancsolat nem tud megmenteni senkit. A 10 parancsolat csak egy segít összfez abban, hogy tud mutatni az embernek, hogy probléma van. És kell valami külső segítség. Akkor mi az a másik lehetőség? Az Ószövetségben Ha mi tovább olvasunk az Abraham történetében, mi látjuk azt, hogy Isten bevezetett valamit a zsidóknál, a körülmetelés. És akkor van az a gondolat, hogy ha megvan a körülmetelés, akkor az ember üdvözül. Valahogy jön az a gondolat, hogy kell bízni valami szertartásban. Ha mi ezt csináljuk, akkor minden rendben lesz. Néha mi beleesünk ebbe a hibába, a keresztény gyülekezetekben, amikor beszéljünk a gyerek kereségről, vagy amikor gyakoroljuk a bemerítkezés. Én azt mondom, hogy senki nem üdvözöl a gyerek keresség által, és senki nem üdvözöl, hogy ő vízbe bemerítenek. Ahogyan a körülmetelés egy jel volt, egy kép volt, ami kifejezte valami, ami benne van az ember szívében, én azt mondom, hogy ugyanaz azok a szertartásokat, amit mi gyakoroljunk keresztény gyülekezetekben. A szertartás nem üdvözít. A szertartás csak egy kép, ami kifejez az, ami történik az ember szívében. Azt kell látni, hogy Abraham nem a törvény által üdvözölt. Azt kell látni, hogy az Abraham nem a szertartás által üdvözölt, hanem azt látjuk itt, az első Mózes 15-ben, azt látjuk, amikor idéznek róla az Új Szövetségben, a Róma 4. részben, a Galata 3. részben, a Jakab levele a 2. részben, hogy mindegyik helyzetben azt látjuk, hogy a hite miatt üdvözölt Abraham. A hite miatt üdvözölt Abraham. Ő bízott Istenben és az Isten megoldásában. Fontos, hogy mi megértjünk ezt, hogy az üdvösség nem attól van, hogy mi teszünk valamit, hanem attól van, hogy mi bízunk a bibliai Istenben. És bízunk abban a megoldásban, amely ő adott. Aki ma él itt Magyarországon, én azt mondom, hogy mindenkinek van lehetősége nyitni egy Bibliát. És látni, és megérteni, hogy mi az a megoldás, amit Isten biztosít minden embernek. A megoldás az, hogy Jézus Krisztus meghalt a kereszten a mi bűneinkért. És azt kell látnunk, hogy ez az út Istenhez. Ha valaki szeretne üdvözölni, bízni kell az Isten megoldásába. Hiszünk ezt? Hiszünk azt, hogy a Magyarország lakosság lényeges többsége nem fog üdvözölni, mert nem fogadtak be Jézus Krisztus, mint személyes megváltó. Hogy ő nem lett a megváltó az ő életükben. Az ifjúsági mutattak egy színdarabot most az Isten tisztelet elején. volt valami mondani való abban a színdarabban. Az egyik mondani való az volt, hogy mindenki foglalkozott valamivel. Mindig volt valami program, mindig kellett sietni valahova, és ott volt valaki, akinek volt szükség segítségre. De valahogyan nem vették észre azt. Csináltak jó dolgokat, de ott maradt egy ember, aki szenvedett. És én azt mondom, hogy náluk, a többi szereplőnál, aki ott volt az ifjúságiban, az ő kezükben volt a megoldás. És nem adtak neki. Valahogyan kell gondolkoznunk arról, hogy mi a helyzet velünk. Valóban látjuk azt, hogy ha valaki megtér, az egy megoldás az ő életedben. Valóban látjuk azt, hogy az ember Krisztus nélkül meg fog halni, és a halál után nem lesz jobb az élete, hanem sokkal rosszabb. Tudunk-e csak úgy élni és dolgozni mellette, és azt mondani, hogy nem fontos az ő lelke? Érzünk azt, hogy a megoldás a mi kezünkben van. Mi már tapasztaltunk a megoldást a mi életünkben. Van örök életünk Krisztusban. És mit csináljunk azon? Befejezem egy pár kérdés. Egy pár gondolattal. Jelen pillanat az életedben. Hol van szükséged arra, hogy érzed és tapasztalod, hogy ott van az Isten pázsa a te életedben? Honnan jönnek most a támadások a te életedben? Biztos vannak. És hogyan, miben tudsz látni azt, hogy Isten a te pázsa? Egy másik gondolat, kérdés azt, hogy hogyan tudunk tanulni, türelmes lenni. Azok az ígéretekkel, amit Isten ígért. Látjunk azt, hogy Isten a megfelelő időben fog adni azt, amit megígért, vagy inkább bedobjuk a törők között. És azt mondjuk, hogy Isten elfelejtett róla. Bátorítanám mindenkit, hogy legyünk türelmes Istennel. Ő hűséges, és a megfelelő időben ő fog adni azt, amit ígért. Az utolsó, ami remélem nem kérdés a legtöbb embernek, de lehetséges, hogy mégis kérdés, az üdvösségedet. Hogyan kaptál? Ajándékként Istentől, vagy a cselekedeteiből. Én azt mondom, hogy ha van valaki, aki azt gondolja, hogy a cselekedeteiből kaptad az üdvösséget, én azt mondom, hogy lényegében becsapsz saját magad. Mert az igé világosan tanítja azt, hogy senki nem tud eleget cselekedni az ő üdvösségért. Abraham hitt az Úrban, aki ezért igaznak fogadta el őt. Imádkozunk. Édesatyunk, kérünk, hogy segíts minket látni téged. Segíts minket megismerni, hogy milyen vagy. Segíts minket, amikor jönnek a támadások. Segíts, hogy tudunk a te erős pázsad mögött állni. Mutasd nekünk, hogy mi az, amit megígértél. És segíts minket, hogy tudunk türelmesen várni rá. És hálát adunk neked a mi üdvösségünkért, ami tőled jött. Köszönjük, hogy te vagy a megváltott. Amen.